Kegyelem és békesség adassék nékünk, a mi Urunktól, Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 341. számú dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 341. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő, te tövis kozorúzott, ki gúnyol drága fő, ki szépség tükre voltál, ékes csodás remek, de most megcsófolódtál, szent fő köszöntelek. Helyünket elfoglalva a megkezdett dicséretünknek, a 341. számú dicséretünknek második és harmadik versét énekeljük: Ékességed, te drága!
Ékességed, te drága, melytől máskor szepeg, világ hatalmassága, köpés mocskolta meg, milyen halványra váltál, szemed fényét, amely szebb volt minden sugárnál, kirút ította el. Mind a mékén sütésért magam hoztam reád, Uram, e szenvedésért lelkemben ég a vád. Feddő szót érdemelve állok én szegény, s kérlek lelked kegyelme, sugározzék felém.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Drága Úr Jézus Krisztus, azt énekeltük, hogy minden kínodat mi magunk okoztuk, és mi hoztuk rád a szenvedést. De tudod, te, aki a szívek vizsgálója vagy, hogy milyen könnyű ezt énekelni, és milyen nehéz valóban így megvallani a te színed előtt. Kérünk téged, hogy döbbents rá bennünket egyen-egyenként, mindannyiunkat arra, hogy érettünk szenvedtél, és miattunk hordoztad mindazt a fájdalmat, amit viseltél ott különösképpen is nagypénteken. Engedd, Urunk, hogy hadd legyen személyessé számunkra a te szenvedésed, hadd értsük meg az abban való részességünket, és ugyanakkor emeld föl a mi tekintetünket, hogy megláthassuk a te győzelmedet is, azt a győzelmet, amely legyőzte a világot. Kérünk, vezess most gondolatainkat oda magadhoz, és engedd, hogy megértsünk téged, és megértsük mindazt, ami ott és akkor történt nagypénteken. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg nagypéntek eseményei közül Máté leírása szerint az Úr Jézus Krisztus megfeszítéséről szóló kijelentést. Máté evangéliumának 27. fejezetéből olvassuk az igét, és a 27. fejezet 31. versétől. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta: Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óratájban Jézus hangosan felkiáltott: éli, éli, lama sabaktáni, azaz: én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a magdalai Mária, és Mária Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Kedves testvérek, ennek a hétnek minden estéjén végig jártunk egy-egy helyszínt a passió helyszínei közül, és kerestük, kutattuk azt, hogy mit üzen az a helyszín, mire tanít bennünket az az esemény, ami azon a helyszínen történt. Az első alkalommal a Gecsemáné kertjében láttuk Jézust, és arról emlékeztünk meg, hogy ez az a hely, ahol Jézus Krisztus teljesen egyedül maradt, azok, akik közel voltak ő hozzá, aludtak, ő pedig szívében óriási küzdelmet vívott, ahogy a Szentírás mondja, halálosan gyötrődött. De ebben a küzdelemben teljesen egyedül maradt és magára maradt, azok fordultak el tőle, és azokat hagyta hidegen Jézus szenvedése és gyötrődése, akik a legközelebbi tanítványai voltak. Aztán olvastuk, hogy hogyan jött el Júdás, és hogyan került Jézus a főpap udvarába, ahol egy koncepciós perben igyekeztek őt a zsidó törvények szerint elítélni. Azokról az emberekről hallottunk, akik eldöntöttek valamit a szívükben, és mindenképpen keresztül akarták azt vinni. Aztán hallottunk arról is a következő estén, hogy Jézus elkerült Pilátus, Heródes, és majd újra Pilátus udvarába. Olyan emberek hoztak fölötte ítéletet, akik őt igazából nem ismerték. Pilátus szíve lelke azt diktálta, hogy ne hozzon elmarasztaló ítéletet Jézus ügyében, de mégis megtette, mert döntések és következmények azok, amelyeknek a sodrában élt, és amelyektől bizonyára félt is. Amikor Pilátus kimondta a halálos ítéletet Jézus felett, az egyúttal azt is jelentette, hogy a zsidó nagy tanács halálos ítéletét helyben hagyta, és a kivégzés azonnali hatállyal megkezdődhetett. Hallottunk arról, hogy Jézus Krisztust megkorbácsolták, és ez a korbácsolás olyan mértékű szenvedést okozott a halálra ítélteknek, hogy a legtöbben már ebbe a korbácsolásba belehaltak. Jézusról azt olvassuk, hogy miután megkorbácsolták, a vállára tették a keresztfát, és vitték őt a vesztőhelyre. A zsidók senkit nem feszítettek keresztre központi helyeken vagy városfalakon belül. A halálbüntetés a tisztátalanságnak volt a következménye, és ezért nem történhetett semmiképpen a város falain belül. Elvitték Jézust, és elkényszerítették Jézust arra a helyre, amelyet így jelentenek az evangéliumok, hogy a Golgota, a koponya helye, ahol bizonyára máskor is szoktak kivégzések történni. Máig sem tudjuk pontosan, hogy ez a hely hol lehetett. Legfőképpen azért, mert nem tudjuk, hogy a koponya helye mire utal. Vannak olyanok, akik azt feltételezik, hogy talán a városon kívül egy dombocska lehetett, és ezért hívták úgy egy tar domb, hogy koponya helye. De ha valaki ma turistaként elmegy Jeruzsálembe, bizonyára elviszik őt egy másik helyre is, amely szintén egy domb, és a bizonyos szögből nézi az ember, akkor úgy tűnik, mintha egy óriási koponya lenne a földön. Mások arra gondolnak, hogy talán ez volt ez a hely, és ezért nevezték koponya helynek azt a helyet. Megint vannak mások, akik azt mondják, mivel kivégzések folytak mindig ezen a helyen, ezért a halálra utaló nevet adtak neki, és talán ezért lett koponya hely ennek a helynek a neve. Nem tudjuk pontosan tehát, hogy hol volt ez a hely, de ahogyan már az Ószövetségben megjövendölték, úgy zajlott le Jézus kivégzése, a város kapukon kívül volt. Ebbe egészen biztosak lehetünk. Azt olvassuk, hogy Jézus annyira elgyötrődött a korbácsolás alatt, hogy a keresztfát nem volt képes kicipelni a vesztőhelyre. Ezért a kivégzést vezető katonák elkaptak egy arra jövő embert, akinek följegyzi Máté a nevét, bizonyos Cirénéből származó Simont, és őt arra kényszerítették, hogy vigye azt a bizonyos keresztgerendát arra a helyre, ahol majd Jézus Krisztust megfeszítik. A római katonáknak volt joguk arra, hogy zsidó polgárokat ilyen szolgáltatásra kényszerítsenek. És bizony, ha egy római ezzel az igénnyel állt elő, akkor egy zsidónak engedelmeskednie kellett, és el kellett vinnie addig a dolgokat, ameddig őt kényszerítették. Azt olvassuk, hogy mindeközben, a többi evangélium le is jegyzi ezt, némelyek szerettek volna Jézus szenvedésén könnyíteni. Máté így írja, hogy epével kevert bort, máshol úgy olvassuk, hogy mirhával kevert bort kínáltak oda Jézusnak. A kor szokása volt az, hogy a halálra ítélteket, hogy szenvedésüket valamilyen módon tompítsák, enyhítsék, megitatták ezzel a folyadékkal, amely egy mérgező, bódító hatású folyadék volt, és arra szolgált, hogy lehetőleg a már megkínzott szerencsétlenek minél hamarabb meghalljanak. Döbbenetes, hogy amikor Jézus megízleli ezt az italt, akkor elutasítja. Ő nem akar bódultan és méreg hatása alatt meghalni. Az ő szenvedése tiszta szenvedés. Értsük ezt most a szó legszorosabb értelmében. Aztán, amikor kiérnek oda a Golgota helyére, akkor a kereszt gerendára a kor szokása szerint óriási vas szegekkel felfeszítik a kivégzendő szemét. Jézussal is ezt tették. Le kellett feküdniük, szét kellett tárniuk a kezüket, és a csuklójukon keresztül ütötték őket óriási szögekkel, majd amikor az egyik oldalon elkészültek ezzel, akkor a másik oldalon, hogy értsük ezt a szót, hogy feszítés, a csuklójukra erősített kötéllel húzták széllyel a keresztre feszítettet, és mikor teljesen széllyel feszítették, akkor ütötték bele a másik csuklójába a szeget. Ennek részben az volt az oka, hogy így a keresztre feszítettek, hamarabb meghaltak. Nem volt módjuk utána arra, hogy izomzatukkal tartsák magukat, egy ilyen kifeszített állapotban izomgörcsöt kaptak, főleg akkor, amikor fölhelyezték a keresztgerendát a talán már ott álló oszlopokra, és ugyan a lábukkal tudták magukat egy darabig tartani, amelyet szintén oda szögeztek a keresztfa függőleges szárára, de előbb-utóbb elengedtek a lábizmaik, és mivel a felső testük emiatt a szétfeszített állapot miatt görcsben volt, gyakorlatilag a keresztre feszített emberek megfulladtak. Nem voltak képesek levegőt venni. Ma legalábbis így gondoljuk, és így írják le a korabeli írók is a keresztre feszítés szörnyűségét. Azt olvassuk, hogy miközben Jézust keresztre húzták, és feszítették, és fölállították az ő keresztjét, aközben fölkerült egy tábla is az ő feje fölé, amely a kor szokásának megfelelően már a városban e menet előtt haladt, és az volt ráírva, ami az elítélt bűne. Jézus táblájára, így írja Máté evangélista, ez volt írva, ez Jézus, a zsidók királya. Ezt a föliratot Pilátus íratta föl a táblára, hiszen ne felejtsük el, hogy a nagy tanács tagjai úgy mentek Pilátus elé, hogy Jézust nem azzal vádolták, hogy Istent káromolja, hanem azzal, hogy királlyá akarja tenni magát, gyakorlatilag a császár elleni lázadó. Pilátus ezt az okot jelöli meg Jézus halálos ítélete okának, és ez kerül oda a táblára. Más evangéliumban azt olvassuk, hogy a zsidó előjárók tiltakoztak az ellen, amikor elolvasták ezt a táblát, hogy ezen a táblán ne ez szerepeljen, hogy Jézus a zsidók királya, hanem az, hogy ezt Jézus állítja magáról. Szerepeljen rajta az, hogy én a zsidók királya vagyok. De azt olvassuk, hogy Pilátus nem engedte meg, hogy ezt a feliratot kijavítsák, és amikor kiértek a Golgota hegyére, és Jézust megfeszítették, akkor az ő halálos ítéletének okát odaszegezték a feje fölé, és ez hirdette az arra járóknak, hogy miért kapta az elítélt, miért kapta Jézus a halálos ítéletet. Azt olvassuk, hogy miközben Jézus szenvedott a kereszten, megfeszítenek vele két másik bűnözőt is. Olyan embereket, akik nyilván szenvednek a bűnükért. Az ártatlan ott függ két joggal elítélt bűnöző között. És mindezen közben káromlások hangzanak el. A zsidók megvetették a bűnt, és megvetették azokat is, akik halálos bűnt követtek el. Azt olvassuk, hogy akik arra jártak, azok különböző káromlásokat szóltak Jézus ellen, ha ugyan tudták, hogy Jézus az, aki ott keresztre van feszítve. Mondhatnánk úgy is, hogy ez a zsidóknál nem csak szokás volt, hanem egyfajta kötelesség is. Elvetni a bűnt, és gyalázni a bűnöst. Talán ezzel is elriasztanak mást attól, hogy hasonló dolgokba keveredjen. Jézust is így szidják azok, akik arra járnak, és így káromolják őt a latrok is, akik közé megfeszítetett. És aztán lejegyzik az evangéliumok, hogy Jézus halálát megelőzően természeti elváltozások is bekövetkeznek. 12 órától 3 óráig teljes sötétség lesz a földön. Nem tudjuk ennek magyarázatát, sokan próbálják megfejteni, egészen egyszerűen azt gondolom elég, ha elhisszük azt, amit az ige leír, hogy ezen a földön sötétség lett. Egy szokatlan időpontban minden elsötétedett. Valamit ábrázolt ez a sötétség, valamiről beszélt ez a sötétség, de akkor még sokan nem tudták és nem értették ezt. Aztán egyszer csak Jézus fölkiáltott, más evangéliumok pontosan leírják az ő keresztről elhangzó szavait, de fölkiáltott és azt a mondatot mondja, én Istenem, miért hagytál el engem? Az a szó, az én Istenem, éli, éli, hasonlít kiejtésében az illés szóhoz, és ezért gondolják az ott lévő emberek, hogy Jézus illést hívja. Illésről tudták a zsidók azt, hogy nem halt meg, hanem tüzes szekéren elragadtatott, és úgy tartották Jézus idejében, hogy a méltatlanul meghurcolt emberek segítője Illés. Úgy gondolkoztak róla, hogy ha valaki méltatlanul szenved, az segítségül hívhatja Illést, aki talán eljön és megsegíti. És most arra gondolnak, hogy Jézus is Illést hívja, de az evangéliumok lejegyzik, hogy tulajdonképpen az atyát említi itt Jézus. És azután Jézus kileheli a lelkét. Azt olvassuk, hogy amikor később Pilátusnak hírül viszik néhány óra múlva, hogy Jézus meghalt, akkor Pilátus felettébb csodálkozik, hogy hogyan lehetséges ez ilyen hamar. De mégis elfogadja ezt a tényt, hiszen konzultál az ott kivégzést vezető századossal, aki jelenti neki azt, hogy Jézus valóban meghalt. El kell azt mondjuk, hogy a kereszten, a keresztre feszítettek nem mind haltak meg ilyen gyorsan. Voltak olyan keresztre feszítettek, akik 3-4-5 napig is szenvedtek a kereszten, mire kilehelték a lelküket. Azonban ebben az időpontban a zsidók ünnepre készültek. És a törvény szerint az ünnepen, ami egyúttal szombat is volt, nem maradhattak testek a keresztfán. Le kellett őket venni a keresztfáról. Ezért is értjük meg azt, hogy amikor kezd már alkonyulni, nagypéntek van, és nagypénteken naplementével a zsidóknál beáll az ünnep, akkor kiadják a rendelkezést, hogy a keresztre feszítettek, meg kell ölni. És ezt úgy tették meg, hogy eltörték a lábszárcsontjaikat. Ott a kereszten, kardokkal, vasakkal addig ütötték a lábukat, amíg az össze nem tört, és le nem szakadt a testük, és be nem következett ez a fulladásos halál. De amikor Jézushoz érnek, akkor azt olvasok, hogy úgy látják, hogy ő már halott, ezért nem akarják összetörni a lábait, hanem megböki egy lándzsával az ott álló római, és a testéből Jézusnak víz és vér jön ki, amiből a korabeli emberek is tudták, hogy ez azt jelentette, hogy leállt az ő vérkeringése. Magyarán szólva meghalt. És ezért nem is fáradoznak azon, hogy az ő csontjait megtörjék, mindazáltal beteljesedik egy profécia, amely már jóval Jézus előtt arról beszélt, hogy az ő csontjait nem fogják megtörni. Leveszik a keresztről nagy sietve, és ekkor jelenik meg egy Arimátiából való ember, bizonyos József, aki elmegy Pilátushoz, és elkéri tőle Jézus holttestét. Nem volt ez annyira szokás, főleg nem olyan emberek holttestét elkérni, és azokat méltóképpen eltemetni, akiket felségárulással és lázadással vádoltak. Pilátus mégis hozzájárul ahhoz, hogy a levett holttest egy közeli sírban, Józsefnek a sírjában nyugodjon, és mivel nincs már rá idő, hogy tisztességgel eltemessék, mert a zsidók nagyon komolyan veszik a szombat beáltát, egészen egyszerűen csak leplekbe csavarva beteszik ezt a holttestet oda a kősírba, utána odahengerítenek egy követ eléje, nehogy valami vadállatok vagy bármi oda menjen, és elmennek, hogy megüljék a szombatot és az ünnepet. Nem elhanyagolható része Jézus Krisztus kereszthalálának az, hogy a természeti jelenségeken túl a Biblia leírja nekünk azt, hogy a templomban is történt valami, méghozzá az a kárpit, ami a szentek szentjét eltakarta ketté hasadt tetejétől az aljáig, és láthatóvá vált az, amit soha senki nem láthatott. A szent láda és a szentek szentje. Az is történt, hogy sziklák meghasadtak, és úgy olvassuk, feltámadtak szentek, akik később megjelentek. Minden esetre, amikor a Golgota helyszínén járunk, ezen a mai estén, akkor azt kell lássuk, és azt keressük, hogy mit is üzen nekünk ez a helyszín. Miközben talán nagyon tárgyilagosan tudunk beszélni ennek a helyszínnek a történéseiről, mégsem tehetjük meg, hogy ne beszéljünk arról, amit a Szentírás végtelen egyszerűséggel, de megkérdőjelezhetetlen határozottsággal állít, hogy tudnélik Jézus a bűntelen, szenvedett érettünk és miattunk a bűnösökért. Testvérek, nagypéntek eseménye és Jézus Krisztus halála, ami bűneinknek büntetése. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus igaz volt. Ő bűnt nem ismert és nem cselekedett, és mégis úgy feszítetett meg, mint egy bűnös. Úgy szenvedett, mint aki méltán szenved. De az ő szenvedése nem saját bűneiért adatott, hanem mindannyiunk bűneiért, akiknek bűneit és vétkeit ő, az ártatlan, odavitte a keresztfára. Tulajdonképpen a golgotai jeleneten túl történik egy mennyei jelenet is nagypénteken, amelybe csak később látunk és tekintünk bele, amikor ezt Isten az ő szent lelke által fölfedi az ő apostolán, Pál apostolon keresztül. A mennyei jelenetben a fiú fejére olvastatnak a mi bűneink, és az atya elfordul a fiútól. Az, hogy a dolgok nem csak a földi síkon zajlanak, nagyon jól érzékelteti Jézus kiáltása: én Istenem, miért hagytál el engem? Egy mondat erejéig utal Jézus egy olyan történésre, amit akkor ott senki nem érzékel és nem lát. Hogy tudnélik, nem csak emberek fordultak el tőle, nem csak tanítványai hagyták őt cserben, hanem elfordult tőle a mennyei atya is. Szokták kérdezni, mennyire kell komolyan venni a bűnt. És hogy Isten mennyire veszi komolyan a bűnt. Testvérek, Isten ennyire komolyan veszi a bűnt. Annyira veszi Isten komolyan a bűnt, hogy amikor az ő fia az én bűnömmel és a te bűnöddel odaállt Isten elé, akkor Isten nem tudott eltekinteni, nem tudott félrenézni. Akkor az Isten nem akart eltekinteni, és nem akart félrenézni, hanem a bűnért járó büntetést a fián is végrehajtotta. A bűnkérdés, testvérek, halálos kérdés az ember életében. Élet és halál kérdése a bűnkérdése. Akkor is, hogyha mi olykor nagyvonalúak vagyunk a bűnkérdésével kapcsolatosan. Nagypéntek emlékeztet bennünket arra, hogy Isten nem ismer pardont. Hogy Istennél nincsen kivétel. És hogyha az ő fia vállalta a mi bűneinket, akkor az ő fiának is el kellett vennie a bűnnek zsoldját, elkerülhetetlen következményét, a halált, a kárhozatot. Az Istentől való eltaszítottságot. Én Istenem, miért hagytál el engem? Igen, elhagyta őt az Atya. Elfordult tőle az Atya. Őt, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk, és nem kellett az Atyának sem. Személyes dolog, ami ott nagy pénteken történt. Igen, testvérek, végtelenül személyes dolog. Nagyvonalúan el lehetne intézni a dolgot azzal, hogy arról beszélünk, amit hallani is ma a világban igen sokszor, hogy a zsidók milyen aljas módon elintézték Jézust. Ma nagyon sokan a keresztény világban a zsidókat okolják Jézus haláláért, és őrájuk mondanak átkot azért, hogy Jézus meghalt. De testvérek, túl kell néznünk azon, ami láthatóvá lett nagypénteken, és bele kell rendülnünk abban, hogy noha azok, akik Jézus fejére az ítéletet kérték, valóban zsidók voltak. De a bűn, amiért szenvedett Jézus, a mi bűnünk volt. Az én bűnöm volt, és a te bűnöd volt. És ha valamin el lehet csendesednünk az életünk folyamán, akkor ezen mindenképpen el lehet és el kell csendesednünk. Hogy valaki, akit mi nem ismertünk, valaki, akit mi nem láttunk, egyszer úgy szeretett bennünket, hogy az ő életét adta oda azért, hogy bennünket megmentsen. Drága testvérek, kereszténynek lenni nem lehet anélkül, hogy az emberre élete folyamán legalább egyszer rá ne szakadjon annak a súlya, amit énekeltünk is ebben az énekben, hogy mind, ami kincs ütés ért, magam hoztam reád. Tudjátok, amíg ezt az ember nem érzi át legalább az életében egyszer, hogy a Jézus szenvedése az az én bűnömért történt, hogy az ő kínja, az ő halála, az Atya elfordulása miattam következett be, addig fölösleges arról beszélni, hogy mi mekkora hívők vagyunk. Mert addig nem értünk semmit a Krisztus titkából. Amíg bele nem rendül a mi szívünk abba, hogy én miattam történt. Amíg egyszer oda nem tudunk állni úgy a Golgota helyére, testvérek, hogy ott nincs más, csak Jézus és én. Addig ez az ügy nagyon távol van tőlünk. Addig csak maximum tudósai vagyunk ennek az ügynek, de nem vagyunk személyes megértői. Nem vagyunk személyes tudói annak, ami ott zajlott. Nem tudom, testvérem, hogy vállaltad-e már egyszer ezt az utat. Hogy gondolatban, szívedben oda menjél, a Golgota helyére, hogy megállj Jézus Krisztus előtt, a szenvedő előtt, hogy szembesülj vele, hogy mindaz, ami őt ott éri, te miattad és te érettet történt. Hadd hívjalak benneteket erre, ezen a mai estén. Hadd kérjelek benneteket, hogyha nehéz is ez az út, Járjuk végig ezt az utat szívünkben, és álljunk oda a mi Urunk Jézus Krisztus elé. Talán van vele mit beszélnünk. Talán nem kell nagyon vakargatni az életünket, hogy ráakadjunk néhány olyan bűnre, ami miatt neki szenvednie kellett. Talán beledöbbenünk ott a büntelen szenvedésének a helyén abba, hogy milyen nyomorultak vagyunk, és hogy az az Isten fiú mennyire szeretett bennünket. De szeretnék a testvéreknek végezetül arról is szólni, hogy ez a halál mégis győzelem. Azon a helyen mindenki győzött, de voltak, akik csak néhány napra győztek. És volt valaki, aki az örökké valóságnak győzött. Kedves testvérek, amikor elvonultak nagypéntek estéjén, a főpapok és az írástudók onnan a Golgota helyéről, és megtértek otthonaikba az emberek, akkor a győztesek mámorával mentek. Elértük, amit akartunk. Meghalt a názáreti próféta. Vége egy korszaknak. Ezzel a győzelemmel és ennek a győzelemnek a mámorával mentek el onnan a koponya helyéről. De nem tudták, hogy az a győzelem, amit ők győzelemnek vélnek, az csak néhány napos győzelem. Mert hogy igazi győzelem született, amelynek mennyre és földre elhatása van, élőkre és holtakra, ők nem tudták azt, hogy amikor Jézus azt kiáltja a kereszten, elvégeztetett, az egy győztes célba érkezésének üdv kiáltása. Elvégeztetett az, amiért eljöttem. Megtörtént mindaz, amit vállaltam. Győztem. Testvérek, elhangzik ott a Golgotán is ez a felkiáltás, és elhangzik végig a mennyben. A megöletett bárány győzött. És tudjátok, ez a győzelem mit jelent? Azt mondja Pál apostol, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Az a mi hitünk. Jézus Krisztus győzelme a mi hitünk. Ha Jézus Krisztus nem győzött, akkor fölösleges hinnünk benne. Fölösleges róla gondolkoznunk, prédikálnunk. De Jézus győzött. Legyőzte ezt a világot. Legyőzte a kígyót, aki csak a sarkát mardoshatta. És beteljesedik az ígéret, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Tudjátok, Jézus Krisztus győzelme azt jelenti, hogy mindazok, akik hittek benne az Ószövetségben, nem hiába hittek, mert ő üdvözítette őket. Jézus Krisztus győzelme azt jelenti, hogy akik hiszünk benne az Új Szövetségben, nem hiába hiszünk. Mert az ő győzelme mennyei győzelem. És akik ennek a győztesnek a követőivé lesznek, azok egy győztes hadvezér menetébe kapcsolódnak be. Olyan szépen fogalmazza meg hitvallásunk, hogy a világ kezdetétől fogva annak végezetéig Isten ígéje és szent lelke által győztes népet, hadsereget gyűjt magának. Eznek a hadseregnek, ennek a győzelmi menetnek az első tagjai ott vannak már a mennyben. És ebbe a győzelmi menetbe kapcsolódhatunk bele mi magunk is. Hogy majd megérkezzünk oda, ahol a győztes Úr Jézus Krisztus ott ül az Atya jobbján, azon a helyen, ami a győztesnek kijáró hely. Nos, testvér, miközben beleroppansz abba, hogy Jézus Krisztus halála a te bűnöd, csodálkozz bele abba is, hogy az ő győzelme a te győzelmed is jelent. A te győzelmed is lehet. És ezt a két dolgot nem szeretnénk elválasztani egymástól. Mert miközben odaborulunk a kereszt alá, a bűneink súlyával és terhével, aközben szól neked is és nekem is Jézus Krisztus szava, még ma velem leszel a paradicsomban. Miközben látjuk őt a szenvedőt, egyúttal látjuk őt a dicsőségest is. Szeretnélek benneteket arra hívni, hogy ne csak odaboruljatok a kereszt alá, hanem tekintsetek tovább, nagypéntek eseményein túlra, és lássuk meg együtt a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat, aki ott ül az Atya jobbján, győzelmesként. És akkor elmondhatjuk, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Akkor az ember nem kételkedik többé, akkor az ember nem kérdez többé, hanem odaszánásra és hálaadással beáll a győztes hadvezér által vezetett győzelmi menetbe. Gyertek, álljatok be ti is ebbe a menetbe. Amen. Kedves testvérek, a 345. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük most, a 345. számú dicséretünk harmadik versét, Jézusomra föltekintek a kereszt alatt.
Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat. Szálljon rá ám irgalmadból béke, bocsánat.
Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, segíts meg bennünket, hogy életünkben talán először, vagy újra, föl tudjunk végre tekinteni a golgotai kereszten tereád, és oda merjünk állni eléd személyesen, akik miatt és akikért szenvedtél. Köszönjük neked mindazt, amit érettünk tettél, és dicsőítünk téged azért, mert hisszük, hogy győztél, mert tudjuk, hogy győztél. Dicsőítünk téged, aki ott vagy az Atya jobbján. Uralkodsz és közben jársz érettünk, akik ma élünk. Dicsőítünk téged, aki szent lelked és igéd által élő hitet ébresztesz szívünkbe. Magadhoz közelebb vonsz és szeretgetsz. Légy áldott azért, hogy nem elítélsz, hanem hívogatsz és lehetőséget adsz nekünk. Adjad, Urunk, hogy az általad kínált lehetőségekkel, hittel éljünk. Bocsásd meg, ha eddig késlekedtünk volna. Bocsásd meg, ha eddig úgy gondoltuk volna, hogy semmi közünk a te halálodhoz. Döbbents rá bennünket arra, hogy mennyire érintve vagyunk ebben az ügyben. És segíts meg bennünket, hogy veled ott négy szem közt tisztázhassuk mindazt, amiért te szenvedtél, amiért te meghaltál. Kérünk, légy nékünk segítségül ebben, hogy megérthessük nagypéntek titkát, és hogy megtehessük mindazt, amire nagypénteken megnyílt nekünk a lehetőségünk. hogy odajáruljunk az Atyához, Te általad és Te éretted, hogy fiaivá legyünk. Köszönjük Te neked mindezt, és dicsőítünk Téged ezért. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, ahogy látjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük ezen a mai estén. Szeretettel hívunk és várunk benneteket ide, ebbe a közösségbe. És egyúttal emlékeztetlek benneteket arra, hogyha Isten akarja és élünk, akkor vasárnap feltámadás ünnepén délelőtt 9:30 kezdettel ünnepi Isten tiszteletet tartunk, ahol az Úrnak szent asztalát megterítjük. Majd ünnep másnapján, hétfőn is délelőtt 9:30 tartunk Isten tiszteletet, szintén úrvacsoraosztással egybekötve. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Most zárjuk le Isten tiszteletünk eme részét a 341. számú dicséretünk 5. és 6. versének éneklésével. A 341. számú dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. Ó, légy érette, áldott Jézus!
Kegyelem legyen nékünk, és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, készüljünk most az úrvacsora vételére a 442. dicséret első két versének éneklésével. A 442. dicséret első verse így kezdődik: Üdvösségünk, váltságunk Jézus.
Üdvösségünk, váltságunk, Jézus, hozzád kiáltunk. Médőn a kegyelem asztalához lépünk, jöv el, maradj mi vélünk. Nagy volt szüleink bűne, de atyád könyörül-e, és az örök halál tűzéből megváltott, engesztelő halálod.
Kedves testvérek, hallgassuk meg együtt a szereztetés igéjét, úgy, amint Pál apostol az első korintusi levélben, a 11. részben, a 23. verstől kezdve következőképpen leírja. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtak néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsoráltak, vette a poharat is, és ezt mondta: vegyétek, igyátok, ez a pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Meghallottuk a szereztetés igéjét. Gyertek, engedjünk Isten hívásának, valljuk meg bűneinket közösen. Istenünk, édesatyánk, mai ember, és így mi sem szeretünk a szenvedésről hallani. Szívesebben gondolunk arra, hogy feltámadtál, hogy épp a tested, hogy nem fájdalmaktól kell, hogy ordíts, hogy nem a mi bűneinktől kell, hogy kiszolgáltatva legyél a kereszten. De megköszönjük, hogy ma erről is hallhattunk. Köszönjük, hogy nem csak átérezhetjük, hanem át is gondolhatjuk, mindez miért történt, hogy mi magunk juttattunk téged a keresztre. Urunk, megvallottuk talán egyéni csendünkben is, de most megvalljuk neked együtt, közösen is, mint gyülekezet, a mi bűneinket az elmúlt időszakból. Eléd hozzuk, Urunk, mindazt, amivel megkeserítettünk téged. Eléd hozzuk mindazt, és mindazokat, amikor nem szeretettel voltunk egymás felé, amikor nem a jó indulat volt bennünk, amikor készek voltunk engedni a kísértésnek, amikor a magunk érdekét feljebb valónak tartottuk a te ügyednél és a másik embernél. Bocsásd meg, Urunk, azokat a vétkeinket, amiket más is látott, és azokat is, amiket csak mi és te láttál. Engedd, Urunk, érezni, talán most először, hogy egyedül vagyunk ott a Golgotán, csak te és mi. És kérünk, Urunk, hogy azt is hadd tudjuk megtapasztalni, hogy mit jelent a te bocsánatod, mit jelent az, hogy te győztél. Kérünk, hogy emelj fel bennünket, adj veled újrakezdést, vagy talán először hadd tudjuk elkezdeni a veled való járást. Kérünk, Urunk, hogy újítsd meg a mi életünket, újítsd meg ennek a gyülekezetnek is az életét, add, hogy még inkább a te kedvedre tudjunk élni, még inkább a te dicsőségedre tudjuk tenni dolgainkat. És add, hogy a mi bűnünk, az ne legyen akadálya a te igéd terjedésének, a te áldásaidnak, szétosztásának, hanem hadd legyünk jó eszközöd mindebben, hadd tudjuk tiszta szívvel vállalni mások előtt is azt, amit ránk bíztál. Kérünk, Urunk, erősíts meg a te igéd, a te lelked által, és add, hogy ne csak bukdácsoljunk ezentúl, hanem tudjunk felnézni rád, és erőt meríteni a te győzelmedből. Amen. Most közösen így fennállva, fennhangon valljuk meg az apostoli hitvallás szavainak elmondásával a hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, megvallottuk közösen a mi bűneinket, és hitvallást tettünk a mi hitünkről. Még egyházunk rendje és szokása szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre feleljünk hallható szóval és igaz szívvel. Először is hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti értetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezt, ha elhiszitek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megad a mi Urunk Jézus ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel hívjuk a testvéreket az Úr asztalához nagypénteken, hogy legyünk közösségben vele és egymással. Az úrvacsora vétele közben énekeljük a 459. majd azt követő énekeket. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Csak vezess, Uram, végig és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem.
Kedves testvérek, így szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szerídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben. Most csendesedjünk el, adjunk hálát az elvett jókért, imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, azt a csendet, amiben megállhatunk te előtted, és köszönjük azt a tiszta ruhát, amit feladsz ránk, ami mocskos és bűnös szennyeksünket levetve. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy megkönnyörültél rajtunk egyen-egyenként is. Köszönjük azt, hogy az életünknek a legnagyobb kérdését oldottad meg, hogy mi lesz a mi bűneinkkel. Köszönjük, hogy te, aki képes voltál eltörölni, magadra vetted ennek a súlyát, magadra vetted bűneinknek a súlyát. És köszönjük, hogy meghaltál azért, hogy nekünk ne kelljen elszenvedni mindazt, amivel mi tartoznánk. Köszönjük, hogy megbékéltettél bennünket az Atyával. Köszönjük, hogy általad utunk lehet hozzá. Köszönjük, hogy közösségünk lehet vele, és köszönjük, hogy így igaz közösség lehet egymással is. Arra kérünk, Urunk, hogy tartsuk ezt drága kincsnek, juttasd ezt eszünkbe minél többször, különösen akkor, amikor kísértésekbe esünk. Köszönjük a te ígéretedet is, hogy nem hagysz bennünket feljebb kísértetni, mint hogy azt elhordozhatnánk. Köszönjük, Urunk, a te szeretetedet, amivel napról napra körülveszel bennünket. Köszönjük a te igédet, amivel napról napra bekopogtatsz hozzánk. Köszönjük a te szavadat. És köszönjük, Urunk, a te lelkedet, amit elküldtél közénk. Köszönjük, hogy megtartó ő a számunkra. Köszönjük, hogy vigasztaló lehet a mi számunkra. Köszönjük, hogy bátorítás lehet a mi számunkra. Urunk, arra is bátoríts meg bennünket, hogy akár ezen a húsvéton, de utána is bátran hirdessük a te nevedet másoknak. Hogy az átélt jót ne tartsuk meg magunknak, hanem itt a környezetünkben tudjunk bizonyságot tenni rólad. Adj ehhez bátorságot, adj ehhez szavakat, adj ehhez akaratot kérünk. És köszönjük azt, Urunk, hogy örömöt is adsz mindehez. Köszönjük, hogyha összetörsz bennünket, akkor be is kötözöd a mi sebeinket, és köszönjük, hogy nem hagysz bennünket összetörni, összehullani a bűneinknek a súlya alatt, hanem felemelsz, felemeltél a te dicsőséged által, és köszönjük azt, hogy örömteli életet szánsz nekünk. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet, a te szeretetedet, nem tudjuk elégszer megköszönni neked, add, hogy a mi életünkben gyümölcsökként az legyen a hála nyilvánvaló. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Nagypénteki istentiszteletünk végén énekeljük záróénekünket, a 442. dicséret utolsó két versét, a 8. versszak így kezdődik, fogjad azért kezünket.
Ott a Szent Lélekkel